Ját, a Sepsi Book könyvásár főszervezőjét hallották. Ezzel a Határok nélkül mai adása véget ért. Holnap is hallgassanak minket, korábbi műsorainkat pedig visszahallgathatják a mediaclick.hu-n. Munkatársa Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő Szerda T. Fanni. Viszont hallásra, Határok nélkül.
Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. A nap kérdése.
Vészesen fogy hazánkban az üzemanyag, ezért Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter több százmillió litert szabadított fel a biztonsági tartalékból. Kapitány István erről szóló rendelete múlt héten jelent meg a Magyar Közlönyben. Indoklása szerint az üzemanyagpiacot érintő nemzetközi helyzetre tekintettel a biztonsági készlet alkalmazásával biztosítható a zavartalan hazai üzemanyagellátás hatósági üzemanyagárakon, ezért szükséges a készletfelszabadítás. Arra a kérdésre, hogy a jelenlegi egyre élesedő energiaválság idején hogyan tartható fent hazánk ellátás biztonsága, és meddig tartható a hatósági üzemanyagár, Hortai Olivérrel, a Századvég energia és klímapolitikai üzletágának vezetőjével keressük a választ. Köszöntöm.
Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
És természetesen én is köszöntöm hallgatóinkat, én Dávid Edit vagyok. Hát egy MTI hírrel kezdeném, ugye, hogy a gazdaság és energetikai miniszter elrendelte 150 millió liter 95-ös kísérleti oktán számú motorbenzin és 425 millió liter motorikus gázolaj felszabadítását a kőolaj termékek biztonsági készletéből. A rendelet szerint a felszabadított készlet visszapótlását a szövetségnek haladéktalanul meg kell kezdenie, és legkésőbb 2027. június 30-ig be is kell fejeznie. A szövetség a felszabadított készletek értékesítéséből származó bevételeit a felszabadított készletek visszapótlására kell, hogy fordítsa. Na hát, kezdjük azzal, hogy értelmezzük ezt, hiszen az egyik oldalon azt halljuk, hogy fogy az üzemanyag, a másik oldalon viszont arra is látunk lépéseket, hogy ezeket szeretnék, hogyha visszatöltenék. Mit jelent ez, hogyha lefordítjuk?
Talán érdemes február 20-áig visszamenni. Azelőtt Magyarországon az üzemanyagpiac, az olajpiac normál üzemmódban működött. Aztán a barátságkőolaj vezeték körüli konfliktus, illetve az azt követő iráni háború és annak következményeképpen fellépő olajár emelkedés a kormányzatot abba az irányba terelte, hogy hozzányúljon a stratégiai készletekhez. Normál esetben Magyarországnak 90 napra elegendő készlete áll rendelkezésre. Ennek egy részét február 20-án felszabadította a kormányzat, ugyanis ahogyan a barátság kőolaj vezetékről világossá vált, hogy rövid időn belül nem indulhat majd újra a szállítás, úgy a MOL arra kényszerült, hogy alternatív útvonalon az Adria vezetéken keresztül nagyobb mennyiségű olajat szerezzen be, viszont ezeknek a többletmennyiségeknek a megszervezése időben került. Aztán jött az iráni háború, az arra adott reakció a védett üzemanyagárak, és ezért a kormányzat felszabadította a készleteket, egyrészt azért, hogy a MOL, ameddig meg nem jönnek a többletmennyiségek, képes legyen nyersolajhoz jutni, másrészt azért, hogy a nagykereskedők és a kiskereskedők a készletekből olcsóbban üzemanyaghoz juthassanak, hiszen ezeket az üzemanyag mennyiségeket és olaj mennyiségeket még az iráni háború, a barátság körüli konfliktus előtt tárazták be, és így biztosítható legyen a védett üzemanyagár. A tartalékok március végére csökkentek le a legalacsonyabb szintre, akkor 30 néhány napra elegendő tartalék állt rendelkezésre. Viszont azt követően, ahogy a MOL fokozatosan hozzájutott a többletmennyiségekhez, a visszapótlás elindulhatott, és az új döntést megelőző legutolsó adatpont szerint május 13-ára a benzin esetében 152 liter, a dízel esetében pedig 422 liter visszapótlás megtörtént. Ez azt jelentette, hogy május 13-án 70 napra elegendő készlet tartalék állt rendelkezésre. Viszont azt is jelezték a benzinkutak, hogy az, a mennyiség, amit a kormányzat korábban rendelkezésre bocsátott alacsonyabb áron, az elfogyott. Így az új kormányzat döntéskényszerbe került, hogy mit évő legyen a védett üzemanyag árral, és ez az, amire vonatkozóan döntés született. Lényegében az új kormány úgy döntött, hogy a visszapótolt mennyiségeket, szinte millió literre megegyeznek ezek, újra a nagykereskedők, kiskereskedők rendelkezésére bocsátja, és fenntartja a védett üzemanyagárat. Ami a legfontosabb változás a korábbiakhoz képest, hogy a nagykereskedelmi ár is szűkült, mind a benzin, mind a dízel esetében 35 forintról körülbelül 15 forintra, tehát egy 20 forintos csökkenés tapasztalható, ugyanis az elmúlt hetekben, hónapokban a visszapótlás már csak költségesebben történhetett, mint korábban, hiszen elkezdtek emelkedni az üzemanyagárak, és a következő időszakban ennek megfelelően a védett üzemanyagokkal, vagy a védett üzemanyagok fenntartásával járó költségek egy markáns nagy részét a nagykereskedők, elsősorban a MOL fogja lenyelni. Amit még talán érdemes hozzátenni, hogy ezek a mennyiségek, amelyeket most az új kormány felszabadított, ezek július elejéig elegendőek, tehát körülbelül egy-másfél hónapon belül egy új döntést kell majd hozni az intézkedés jövőjéről.
Hogyha kicsit kitekintünk Európába vagy a környező országokba, ugye láthatjuk azt, hogy volt a korábbi időszakban példa arra, hogy akár az 1000 forintot, vagy azt is meghaladta több nyugat-európai országban is az üzemanyagoknak az ára, főleg a dízelé, hiszen az jóval drágább. Viszont, hogyha most megnézzük, és hogyha az emberek most megnézik, hogy védett áron tankolnak a kutakon, és mennyi az az összeg, amit megspórolnak, akkor azt látjuk, hogy ez az összeg is zsugorodik. Mi okozza azt, hogy valamilyen szinten a kereskedelmi árak is csökkentek az elmúlt időszakban?
Az elmúlt egy-másfél hónapban a legmarkánsabb hatást az üzemanyag árakra az árfolyamok és a világpiaci olajárak változása gyakorolták. Az iráni háború következményeképpen egy nagyon változékony globális környezet áll fenn. Napról napra nagyon jelentős mértékben változik a nyugati Brent típusú nyersolaj hordónként jár, ráadásul olyan geopolitikai lépések is történnek, ami még inkább löki fölfelé vagy lefelé ezeket az árakat, és ezzel párhuzamosan a dollár árfolyama mondjuk az euróhoz képest, vagy akár a forint árfolyama az euróhoz és a dollárhoz képest is markánsan változik. Tehát valóban igaz az, amit szerkesztő asszony mond. Volt olyan időszak, amikor a benzinért több mint 100 forintot kellett volna piaci áron fizetni, mint a védett áron, a gázolaj esetében több mint 120 forinttal. Most mind a kettő üzemanyag árkülönbség, vagy üzemanyagban tapasztalható árkülönbség 100 forint alatt van, a benzin esetében körülbelül 80, a gázolaj esetében pedig körülbelül 90 forint. Amire a szerkesztőasszony rákérdezett, az európai árak tekintetében, ott az 1000 forint feletti üzemanyagárak tipikusan egyedi kutakon voltak tapasztalhatóak, de valóban Európa szerte egy jelentős áremelkedés volt tapasztalható, sőt, helyi szinten előfordultak üzemanyag hiányok is. Én azt látom, hogy továbbra is nagyon súlyos felfelé mutató kockázatok vannak. Az átlagárak számos tagállamban továbbra is meghaladják a 800 forintot literenként, mind a benzin, mind a gázolaj esetében, és éppen néhány órával ezelőtt Giorgia Meloni levelet írt az Európai Bizottságnak, amiben arra kérte Brüsszelt, hogy lazítson a költségvetési elvárásokon annak érdekében, hogy a tagállamok megfelelő válasz intézkedéseket vezessenek be a növekvő energiaárak ellen. Azt látjuk, hogy tagállami szinten nagyon különböző lépések, intézkedések születtek, de éppen a napokban publikált a Nemzetközi Energiaügynökség egy tanulmányt, amiben azt írták, hogy még körülbelül egy hónappal ezelőtt 50 néhány ország vezetett be különböző típusú korlátozó vagy védelmi intézkedéseket az energiaárak emelkedése ellen, vagy az üzemanyagárak emelkedése ellen, van, ez most már megközelíti a 80 tagállamot, tehát folyamatosan jönnek azok az új, bocsánat, nem tagállamot, hanem országot, hát itt nem csak az Európai Uniós tagállamokat vizsgálta az ügynökség, de látható, hogy egyre többen és többen reagálnak erre az új helyzetre. A bizottság továbbra is nagyon szigorú elvárásokat fogalmaz meg, kifejezetten Magyarország és Szlovákia ellen több ízben jelezte, hogy, hogy azokat az intézkedéseket, amiket a két ország bevezetett, ezeket rövid távon ki kell vezetni. Hasonló helyzet egyébként, mint a 2021-22-es energiaválságkor volt, ott is kialakult egy jelentős piaci sokk, és arra a tagállamok reagáltak, a bizottság ezt nehezményezte, de aztán kialakultak viták a tagállamok és a bizottság között, és tipikusan azért ezeket elfogadta, ezeket az intézkedéseket utána.
Ugye többek között az Európai Bizottság azt is nehezményezte, hogy Magyarországon a védett árat csak a magyar rendszer számmal rendelkező autósok azok, akik birtokba tudják venni, de hát nem csak Brüsszel támadja ezt az intézkedést, hiszen nyílt levélben több közgazdász is arra kérte a gazdasági és energetikai minisztert, hogy törölje el az üzemanyagokra vonatkozó védett árat, hiszen ők úgy látják, hogy hosszú távon ennek a gazdaságra egyáltalán nem lesz jó hatása, sőt szerintük ez fogyasztásra ösztönöz, a gazdagoknak segíti a legtöbbet, és ők úgy gondolják, hogy inkább egy ilyen nehéz helyzetben szociális kompenzációs intézkedéseket kellene bevezetni, semmint azt, hogy a védett árat fenntartsák.
Ez egy szakmai vita, aminek több szintje is van, ezeket a szinteket talán érdemes külön kezelni. Az első az a piac torzítása. Ez az intézkedés, mint minden más intézkedés is, beavatkozik a piaci viszonyokba, és torzítja azokat a versenyfeltételeket, amelyek egyébként is fennállnak. Ennek megfelelően a közgazdászok első blikre rosszalják az intézkedés bevezetését, de azt is érdemes azért ehhez hozzátenni, hogy az is jelentős mértékben torzítja a piac rendes működését, hogy lezárták a Hormuzi szorost, ami a világgazdaság egyik legfontosabb folytópontja, hogy az Európai Unió, az Egyesült Államok szankciókat vezetett be, vagy az, hogy a barátság vezeték az sok ideig nem indult újra. Tehát itt valójában mondjuk ezen a szinten a szakmai vita arról zajlik, hogy a különböző geopolitikai piac torzításokra adandó helyi piac torzítás az egy megfelelő lépés-e vagy sem. Általánosságban elmondható, hogy a védett ár az egy fogyasztóbarát intézkedés abban az értelemben, hogy egy nagyon egyszerű módon azt igyekszik elérni, hogy az árak ne emelkedjenek meg nagyon hirtelen. Én azt gondolom, hogy ennek az intézkedésnek vannak olyan előnyei, amiket mindenképpen érdemes az asztalra tenni ebben a szakmai vitában is. Az egyik ilyen előnye, szerintem talán a legfontosabb előnye, hogy ezek a típusú árkorlátozások megelőzik azt a piaci pánikot, ami már most is több országban tapasztalható volt, és ami sokkal nagyobb problémákat is okozhat, mint amit egyébként az áremelkedés indokolna. Volt több olyan ázsiai ország, ahol már azelőtt pánikvásárlás alakult ki, hogy megemelkedtek volna az árak, mert a fogyasztók arról értesültek, hogy Iránban probléma van, a Közel-Keleten probléma van, a kínálat szűk fog, drasztikus áremelkedés várható, és ezért pánikvásárlásba kezdtek, a kereslet nagyon megemelkedett, és az volt az, ami elsőként problémákat váltott ki. Tehát a piaci torzításról talán ennyit érdemes elmondani. Egy másik szintje a vitának a környezetvédelmi aggályok. Ez az energetikában egy állandó vita, ami végső soron oda vezethető vissza, hogy az alacsony, illetve magas energiaárak jók vagy rosszak. Én nekem az a személyes véleményem, hogy az alacsony energiaárak jók, mert mind a gazdaság szempontjából, mind a fogyasztók, a társadalom szempontjából nagyobb mozgásteret tesznek lehetővé, jobban szolgálják a gazdasági növekedést, és így tovább. Azok, akik a magas energiaárak mellett érvelnek, rendre arra utalnak, hogyha az árak megemelkednek, akkor akkor a fogyasztás visszaesik, ami a környezetterhelés visszaesésével jár együtt. Nekem az a véleményem, hogy mivel az energiahordozók szakzsargonnal élve keresleti árugalmassága nagyon alacsony, tehát egységnyi árváltozásra csak nagyon rugalmatlanul képesek reagálni a fogyasztók, ezért az áremelkedés következményeképpen fellépő környezetvédelmi haszon jóval kisebb, mint az intézkedés társadalmi költsége. És ha megengedi szerkesztőasszony, egy harmadik szintet is ide vonnék, ami egyébként a levélben is szerepel, amire szerkesztőasszony is utalt, ez pedig az elosztás kérdése, hogy gyakran azt nehezményezik az ilyen típusú intézkedésben sokan, hogy miért mindenki számára elérhető, nem csak szűkebb társadalmi csoportok számára. Itt pedig szerintem, amit érdemes a kritikákkal szemben figyelembe venni, az hogy a célzott intézkedéseknek az adminisztratív terhei bevezetéssel kapcsolatos technikai nehézségei mindig jóval nagyobbak, mint az ilyen általános intézkedéseké, ergo nem lehet annyira gyorsan reagálni velük. Ráadásul az is egy eléggé széles körben bizonyított tapasztalat, hogy a differenciált intézkedésekből mindig vannak, akik kimaradnak, meg szintén vannak olyan jogosulatlanok, akik ügyeskednek így úgy amúgy, vagy egyszerűen azért, mert nem elég jó az intézkedés, részt tudnak benne venni. De ezek mind-mind már olyan szakmai mélységek, amelyekről nagyon hosszan el lehet vitatkozni.
Ugye a piac torzító hatásával kezdte, és hogyha visszagondolunk a kampány időszakra, akkor a Tisza kampányában ez azért hangsúlyosan szerepelt, a piac torzító hatás. A kapitány István is többször hangsúlyozta azt, hogy kevesebb állami beavatkozásra lenne szükség a gazdaságban. De ugyanezt mondta Kármán András, de hogyha a Tisza-szigeteken előadást tartó közgazdászoknak is megfigyeljük a beszédeit, abból mind az sejlett, hogy azt szeretnék, hogy az új kormányzat az kevesebb állami beavatkozással éljen. Talán nem véletlen, hogy ezt a nyílt levelet is főként baloldali közgazdászok fogalmazták most meg. De mégis mi történhetett? Változott-e bármi, hogy ugye hatalmas felhatalmazással, kétharmaddal fog tudni kormányozni a Tiszapárt, és mégis úgy döntöttek, hogy ezt az állami beavatkozást jelen pillanatban megtartják. Mi lehet ennek az oka?
Erre csak spekulatív választ tudok adni, mert nem ültem ott, amikor erről döntés született. Én azt gondolom, hogy attól tartanak, hogy, vagy attól tartottak, hogy a védett üzemanyagárak kivezetése az nagyon súlyos negatív hullámokat indítana el. Ettől függetlenül az alapvető testtartás vélhetően nem változott, ahogyan az új vezetés gondolkodik ezekről az intézkedésekről. Megjegyzem egyébként, hogy a védett üzemanyagár kapcsán a korábbi kormányzat is több ízben úgy nyilatkozott, hogy ezek átmeneti intézkedések, amelyek a piaci sokkok kezelésére hivatottak, és nem tartós működtetésére. A Tisza kormány, az új Tisza kormány intézkedései kapcsán pedig szerintem érdemes egy picit várni, érdemes türelmesnek lenni, mert a következő hónapokban nagyon sok minden fog kiderülni. Egyelőre nagyon keveset látunk abból, hogy például milyen pótköltségvetést szeretnének az idei évre megcsinálni, összeállítani, vagy hogy a következő éves költségvetést hogyan képzelik el. Szerintem azt, hogy az ígéreteik hogyan viszonyulnak a tényleges cselekedeteiktől, érdemben az első önállóan összeállított költségvetést követően lehet majd értékelni vagy megítélni.
A MOL helyzete a jelenlegi kormányzat szemszögéből változott-e, hiszen a kampányban Tar Zoltán még arról beszélt, hogy a Tisza a Magyar Energiavállalat tulajdonosi és irányítási struktúráját át kívánja alakítani. Kapitány Istvántól már nem ezt halljuk, sőt, szinte rögtön, ahogy megnyerték a választást, Hernádi Zsolt volt az első, akivel leült.
Igen, itt is szerintem érdemes türelmesnek lenni. Valóban vannak olyan ellentmondások, amelyek kormányon belül is nehezen előrejelezhetővé teszik azt, hogy mi lesz a kormányzat hozzáállása a MOL-hoz. Egyelőre ezek még nem dőltek el, de ezeket is szerintem igazán a konkrét intézkedések kapcsán lehet majd megítélni, meg értékelni. Ami talán a MOL szempontjából a legnagyobb kérdést belföldön, az az orosz energiahordozókkal kapcsolatos hozzáállás lesz, illetve az olyan típusú intézkedések, mint a védett üzemanyagár. A mostani hosszabbítás költségeit jelentős részben a MOL viseli. Az, hogy orosz energiahordozót lehet-e vásárolni a jövőben, vagy sem, orosz olajat, ez nagyon markánsan érinti a MOL-nak a stratégiáját is. És hát vannak még olyan egyéb nem kizárólag Magyarországra ható tényezők, amik szintén nagyon izgalmassá teszik a következő napokat, heteket. Itt elsősorban talán a NIS-szel kapcsolatos tranzakciót érdemes követni. Itt a legfrissebb hír az, hogy múlt hét pénteken Szerbia letette az ajánlatot a MOL-nak. Várhatóan ezekben az órákban is ezt értékeli a MOL, és rövid távon jöhet majd erre valamiféle reakció, de azért az elmúlt egy-másfél hétben több olyan nyilatkozat is született, ami arra engedett következtetni, hogy Szerbia testtartása, hozzáállása egy kicsit megváltozott a tranzakcióhoz. Ezzel együtt én azt remélem, hogy a MOL-nak sikerül megvásárolni a szerb olajvállalatot, mert ez nagyon hasznos lenne a magyar olajvállalat számára, de a múlt héten olyan nyilatkozatot is lehetett hallani Szlovákia részéről, hogy az olajtranzitból szeretnének nagyobb részesedést kialkudni. Tehát, amit az elmúlt években már megtapasztalhattunk, hogy a külpolitika nagyon erős hatást gyakorol az energiapiaci folyamatokra, az most is tapasztalható, és vélhetően az új kormány hozzáállása a MOL-hoz ezekre a tényezőkre is nagy hatást fog majd gyakorolni.
Hát már csak azért is, mert ahogy megválasztották Magyar Pétert, még nem miniszterelnöknek, de ugye az ő kormányát, és tudtuk, hogy ő lesz a miniszterelnök, már akkor ugye erősödött a forint, és a MOL részvényeknél pedig pont egyfajta gyengülést lehetett az első napokban látni. De azt is tudjuk, hogy a kőolaj világpiaci ára az nagyon érzékeny. Ugye ezzel kezdtük a műsort, meg azzal, hogy minthogyha most a kereskedelmi árak is csökkentek volna. De mennyire lehet a jelenlegi helyzetben hátradőlni? Akkor, amikor még az iráni konfliktus nem rendeződött, a hormuzi szoros sorsa szintén nem rendeződött, és hát a napokban tárgyalt az amerikai és a kínai elnök is egymással, ahol talán két fontos dolgot érdemes kiemelni, az, hogy megállapodtak egyfajta energetikai együttműködésről, illetve Kína is szerepet szeretne abba vállalni, hogy az iráni konfliktus mi hamarabb lezáruljon.
Igen, bár ezekről a megállapodásról részleteket még nem tudunk. Sajtóinformációk alapján Kína nagyobb mennyiségű amerikai olajat fog vásárolni a jövőben. Ez Európának nem biztos, hogy érdekében áll, mert elképzelhető, hogy a szűkössé váló amerikai erőforrásokból kisebb részt tud majd kihasítani. Hát hátradőlni semmiképpen sem lehet. Sok olyan szakértő van, akik szerint a következő időszakban jó esély van arra, hogy a valaha volt legnagyobb energiaválság bontakozzon ki. Az iráni háború következményeképpen napi, a legoptimistább becslések szerint is 6 millió hordó olaj esik ki a világpiacról, ennyivel szűkül a kínálat. Már most jelentős áremelkedés volt tapasztalható, mondjuk a Brent típusú nyersolaj hordónkénti ára ma reggel $110 fölött nyitott. Az iráni háború kirobbanása előtt 70 néhány dollár volt. Tehát már most egy jelentős áremelkedés volt tapasztalható, de egyre inkább azt találgatják az elemzők, hogy miért nem sokkal drágább az olaj, és erre alig, hanem a legkézenfekvőbb magyarázat az az, hogy az elmúlt hetekben, hónapokban az országok, vállalatok nagyon jelentős mennyiségű tartalékokat szabadítottak föl, de ezek a tartalékok, ezek végesek, arra is különböző becslések vannak, hogy milyen mérföldköveket érdemes szem előtt tartani, de úgy tűnik, hogy a következő ilyen mérföldkő az június folyamán eljön, amikor már a tartalékok nagyon alacsony szintre süllyednek, és hogyha a Hormuzi szoros nem sikerül megnyitni, már pedig erre kevés az esély, hogy teljes egészében megnyíljon ilyen rövid idő alatt, akkor az bizony nagy, még sokkal nagyobb problémákat is okozhat a világpiacon. Arról nem is beszélve, hogy itt nem csak a nyersolaj az, ami problémát okozhat, itt Európában talán elsőként a kerozin az, ami mennyiségi oldalról legmarkánsabban érintetté válhat, ugyanis a közösség energia mixében a kerozin piacon a legnagyobb a közel-keleti források aránya. Tehát itt hátradőlni nem lehet. A következő időszakban várhatóan számos olyan kihívás érkezik majd az Európai Unió elé és minden tagállam elé, ami nagy fejtörést okoz a döntéshozóknak.
Ugye a készletek visszapótlása az kardinális kérdés jelen pillanatban. Az, hogy felszabadították a tartalékokat, marad a védettár, ennek a lakosság örülhet. De történhet-e bármi olyan, ami megakadályozhatja azt, hogy megfelelő ütemben történjen ezeknek a stratégiai tartalékoknak a visszapótlása?
Itt egyáltalán nem világos, hogy mit tekintünk megfelelő ütemnek. Az is egy változás, a mostani, hogyha Magyarországról beszélünk, a mostani rendelettel kapcsolatban, hogy sokkal nagyobb időtávot hagy a döntéshozó a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetségnek, hogy visszapótolja a felszabadított mennyiségeket. Itt 2027 nyárig van erre ideje. Igaz, azt is rögzíti a rendelet, hogy a bevételeket a visszapótlásra kell fordítani, de hogyha magasak az üzemanyagárak, akkor a befolyó bevételből csak kisebb mennyiségeket lehet visszapótolni, tehát felmerül a kérdés, hogy milyen új forrásokból lehet majd tovább növelni a készleteket, de az ütemezésre vonatkozóan, hogy a következő valamivel több mint egy évben az MSKS milyen ütemezésben fogja újra tölteni ezeket a készleteket, egyelőre még nincs iránymutatás. Magyarország szempontjából az a legjobb energiabiztonsági szempontból, hogyha a készletek szintje magas. Gazdasági szempontból ezt a képet már valamelyest árnyalja az, hogy a készleteket célszerű akkor feltölteni, amikor alacsonyak az üzemanyagárak. Persze kérdés, hogy mire számít majd az MSZKSZ, hogy hogyan alakulnak az olajárak, hogyan alakulnak az üzemanyagárak.
És bő egy percünk maradt, de talán érdemes a műsor végén arról is beszélni, hogy Moszkva szerint Washington új szerepre készül Európa energiapiacán, és ez az északi áramlatot érinteni. Annyit beszéltünk ebben a stúdióban is az északi áramlatról, annak kieséséről. Úgy tűnik, hogy tisztázódott az, hogy a szabotázs akciót kikövette el. Nem volt eddig arra utaló jel, hogy ezt az északi áramlatot újraindítanák. Hát mi ezzel Amerika célja?
Ha megengedi szerkesztő, azt mondja, egy picit vitatkoznék. Az, hogy nem volt jel, az nem teljesen igaz. Tehát sajtóinformációk már korábban is szóltak arról, hogy az amerikaiak vagy amerikai befektetők szívesen beszállnának az északi áramlat gázvezetékbe, annak helyreállításába és üzemeltetésébe. Most egy fokkal hivatalosabb helyről érkezett meg ez az információ. Én azt látom, hogy az amerikaiak arra törekednek, hogy az energiapiaci befolyásukat növeljék. Erről szólt a venezuelai akció is, sokak szerint a közel-keleti akció is részben erről szól. Trump fur baby fur elképzelése vagy kampányigérete is erről szól. És úgy tűnik, hogy az európai piacon nem csak a közvetlen exporton keresztül, hanem az egyéb területekről, országokból érkező import szállításában is szeretnének ilyen típusú pozíciókat foglalni. Kérdés persze, hogy az Európai Unió mennyiben hagyja majd, illetve Oroszország, hogy az amerikaiak a kettejük közötti infrastruktúra, kritikus infrastruktúra elemekbe is beszálljanak. Én úgy látom, hogy egyébként orosz oldalról lenne ebbe az irányba nyitottság, de hát ez a jövő zenéje, hogy ténylegesen lehet-e bármi is ebből az üzletből.
És az már más kérdés, hogy egyáltalán ezekbe a tárgyalásokba akár az Európai Unió bele tud-e szólni, vagy lesz-e hangja, vagy felismeri-e azt, hogy az orosz olcsó energiára esetleg szüksége lehet az Európai Uniónak is, de azt hiszem, hogy ez majd egy következő beszélgetésnek lesz a témája. Köszönöm szépen Hortai Olivérnek, hogy a rendelkezésünkre állt.
Nagyon szépen köszönöm.
Vancsók György és Bényi Csaba kollégáim nevében pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Dávid Editet hallották.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
A Bartók Rádió ajánlásával május 22-én a Klasszikus és Jazz című műsornak ad otthont a Dohnányi Ernő Zenei Központ. 19 órakor a Vibraton kvártet lép színpadra Olá Dezső és Szaniszló Rihárd vezetésével, majd Bágyi Balázs jazzdobos új formációja, a Bágyi Balázs New Quartet. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu/Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
Reklámot hallottak.